Nos, drága fiúk és lányok, engedjétek meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem itt a stúdióban Fehér Balázst. Szevasz, Balázs!
Hello!
Úgy mondtam az előbb, hogy a Carbon Fools egykori énekesét, de ez teljesen tiszta. Énekes dalszerző, ez a mostani
titulusod. Láttam a
briefet. A kiírást, a briefet, igen. Azért vagy itt egyébként, mert azt beszéltük meg, itt közben a kedves hallgatóknak elmondtam, hogy mi készítettünk egy fotósorozatot, és nézve a képeket, amit nagyon hosszú idő után sikerült csak beszkennelni, és feldolgozni, vagy elkezdeni feldolgozni, hogy egy csomó kérdést felvetett. És úgy éreztem, hogy mivel te nagyon közlékeny vagy most, és nagyon szívesen beszélsz az elmúlt éveidről, mert amikor legutóbb itt jártál nálunk, akkor csak érintettük, sőt, inkább zenéltél Andreasszal. Majd erről is beszéltünk persze, hogy hogy álltok, vannak-e bulik, lesznek-e, vagy mi a jövőkép, de mindenképpen érdekes volt az nekem az elmúlt napokban, egy érdekes tanulság, ahogyan a depresszióhoz állsz hozzá, és ahhoz a fel nem állni, vagy felállni nem akarás állsz hozzá, és én arra gondoltam, hogy ez megér egy misét. De egy beszélgetés biztos, ámen nélkül is. Szóval ez adja a mai témánkat. Egyébként mi azóta nem is találkoztunk, hogy tetszenek a képek. Megosztotta te is, én is.
Megosztóak. Nem, jók a képek, nagyon-nagyon tetszenek. Nekem még, én most nekem én most itt a depresszióval kapcsolatos dolgoknál vagyok. A képek tetszenek. Azt már elmondtam nagyon sokszor. Most ez annyira meglepte ez a kérdés, hogy tetszenek a képek. Hát ott kezdődik, hogy amit kirakok az oldalamra, az tetszik.
Ja,
nem tetszik, akkor nem rakom.
Legalább az egy, igen.
Igen. És ugyan az elmúlt időszakban voltak olyan tartalmak, amiket nem a legnagyobb örömmel osztottam meg, de abban is valamilyen szinten benne volt a szívem, lelkem. Ezek a képek kifejezetten tetszenek, mert láthatják a sebezhetőségemet, és egy teljesen másfajta, annyira nem popularista képet mutatnak rólam, tehát sokkal inkább önazonosak. Már általában a popularista képek azok annyira nem önazonosak. Hiszen hogyha önazonos kezdesz lenni, akkor az első és a legszembetűnőbb az, hogy például kevesebben fognak szeretni.
Ha populista vagy?
Nem.
Vagy ha önazonos vagy.
A populista vagy a populizmus arról szól, hogy minden többen szeressenek.
Pontosan így van.
És nem, ezt tisztázzuk még egyszer. Tehát, hogyha valaki szeretne saját magának megfelelni, vagy saját maga érzései szerint élni, és hű lenni magához, tehát azt kommunikálni kifelé is, amit befelé érez, tehát önazonos lenni, annak az első igazi, valós jele az az, hogy egyre kevesebb embernek fog tetszeni az, amilyen ő. Ez leginkább azért van, mert ebben a világban leginkább a másoknak megfelelés rabságában él a legtöbb ember, és azért, ha valaki megpróbál kitörni ebből, azt nem fogják megtapsolni. Sőt, az egy olyan ellenerővel fog találkozni, amivel egyébként én is találkoztam, és saját tapasztalatomban mondom. Tehát addig nyilván könnyebb volt az életem bizonyos szempontból, amíg másoknak kellett megfelelnem, és akkor lett igazán nehéz, amikor elkezdtem az árral szemben úszni, és kifejezni az érzéseimet, a nem tetszésemet.
Mármint saját magaddal kapcsolatban is, vagy másokkal kapcsolatban?
Mindennel kapcsolatban. Ez általában ugyanúgy van, hogyha saját magaddal kegyetlen vagy, akkor másokkal is kegyetlen vagy. Ha saját magaddal őszinte vagy, akkor másokkal is őszinte vagy.
Azaz kegyetlen.
Igen, azaz kegyetlen. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel ugyanolyan őszinte vagyok, vagy kegyetlen, mint magammal, mert hiszen van ember és kapcsolat között intimitásban még nagyon sok mindenben különbség. Tehát nem leszel igaz, most nem az igazságosztásról beszélek, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te miért?
Mindjárt lesz is ezzel kapcsolatban gondolatom, ugyanis hallgatva téged, nyilvánvalóan van egy biztonságod, van egy önazonosnak hitt biztonságod, de közben mi van akkor, ha nincs igazad? Mi van akkor, ha arra jössz rá, hogy pont most mész a rossz irányba? Hogy arra föl vagy-e készülve? Tehát az a felelősség, ami ezzel jár, hogy megismered saját magadat, az vajon mennyire készít fel arra, hogy mi van, ha nincs igazam?
Az önazonosság az azt jelenti, hogy nagyon sok az bevallott, hogy nincs igazad. Hogyha ebben a pillanatban nincs igazam, mivel én a szívemre hallgatok, tehát itt az óriási és nagyon masszív különbség a fejből és a szívből élés között az, hogy a fej rengeteg, az agy rengeteg alternatívát ajánl föl. Óriási a hibázási lehetőség. A hibázási lehetőségek száma gyakorlatilag végtelen. A szív az mindig megmondja, hogy kell vagy nem. A szív az egyszerű, az igazság rohadtul egyszerű. De Viszont van egy másik oldala, hogy van egy rettentő kegyetlensége annak, hogyha te elkezdesz a szívedből beszélni. Ami azt jelenti, hogy csak a szívedből tudsz igazat mondani, mert a fejből jövő hipotézisek folyamatosan megdőlnek. Mert nem egy valós őstudásból származik, nem az emberi lény csodájával együtt jött létre, hanem felvett dolog az effektív agyi tudás.
Ez az, amit nagyon nehéz megkülönböztetnünk, a valós és a felvett dolgokat.
Igen, csak akkor, hogyha a te érdekeid azt diktálják, hogy a fejedet kövesd. Hát ez a csáva, ez annyira nem szimpi, de mindegy, hát végül is ajánlott egy állást, tehát miért ne fogadnám el, tudod? És itt jön, hogy azonnal az érdekeid miatt felülírod a szíved hangját, ami tök normális, de velem is megtörtént csomószor. És annak a fájdalma, hogy megtagadod magadat, a szíved hangját, az intuíciódat, annak a fájdalma egy idő után visszafordít. Kinek mennyire fáj, kinek mennyire elég ez a fájdalom, kinek mire elég ez a fájdalom, de egy idő után mindenki azt gondolom, hanem is ebbe az életben, majd a következő, vagy az azután lévőbe vissza fog fordulni, mert nincs más választás, meg konstant szenvedés a fejből élés.
Volt egy vicces elszólásod a fotózás során, az, hogy kérdezte, hogy te...
Azt nem, azt nem mondtál.
Nem, te tudod melyik, de hogy tudod, nem tudom melyiket akarom mondani. Hogy ugye voltál modell is, igen, én voltam a Fehér Balázs fiatalon. Egy fiatal koromban én voltam a Fehér Balázs, valami ilyesmit mondtál, és hogy...
Igen, leánykori nevem Fehér Balázs.
Hát majdnem igen, de hogy abban volt nyilván egy önirónia, és azon agyaltam közben, nézve a képeket, hogy elég erős anyag lett, és eléggé kitárulkozó anyag, és hogy elkezdted mesélni a 2015 utáni eseményeket, ugye te akkor váltál ki, ugye jól mondtam, 15-öt, vagy 16-15, akkor igen. Váltál ki a Carbon Fools-ból, és akkor teljesen más Fehér Balázs voltál.
Ne szerintem... felejtsük el, bocsánat, hogy ígértünk, depressziót ígértünk.
És?
Mert még tartogatja a
depressziót? 7 perce beszélgettünk, Balázs. Igen, jó, tudod, hogy meddig leszel itt?
Jó, oké, rendben
van. Megszakít, nem hiszem, jó,
bocsánat,
megszakít.
Visszaadom a szót.
Semmi baj lesz, fiatal vagy már. Szóval 40 plusz. Szóval az van, hogy akkor így utólag elmesélted, hogy az időszak, az ugye azzal telt, hogy egy eleve másfél évig csak barangoltál, nem csináltál semmit.
Ja.
És elköltöttél egy csomó pénzt, de hogy nem kell számszerűsíteni, persze rengeteg, tehát hogy amit te mondtál, nem tudom, hogy az mennyire pontosak az emlékeid, de hogy az sok, és hogy de ne legyünk clickbaitek ma este. Szóval, hogy utána elindultál, én azt mondtam, hogy elindultál egy lejtőn, ami kívülről is, meg belülről nézve is valószínűleg egy lejtő volt. Annak az alját megnyalni, az nem egy egyszerű dolog, de amikor önmagaddal szembe kellett nézned, most már merek ilyet kérdezni, az első alkalommal nem mertem, nyilvánvalóan nem arról szólt az a beszélgetés, mert akkor bemutattál egy dalt, itt volt veled egy barátod, és a többi, nem, most nincs itt. Igen. Szóval, hogy akkor azt, amikor megnyaltad az alját, akkor mi volt a legdurvább gondolatod, ami ilyenkor jöhet? Az, hogy innen nincs tovább, mikor jöhetnek ilyenkor, most így feldobok nyilván topikokat. Nincs tovább, ennél rosszabb nem lehet, vagy mi van, ha lehet?
Figyelj, az összes, tehát ami csak volt durva gondolat, azt az agyam feldobta. Tehát az öngyilkosságtól kezdve az összefüggéstelen víziókig, a zsidó családfám legszörnyűbb holokausztos tévképzeteig, tehát
de elkezdted felgöngyölíteni a családfádat?
Hát nézd, ezt megelőzte ezt a lejtmenetet egy 12 éves napi pszichoterápia. Tehát én olyan szinten kapargattam a sebeim.
De zenekar alatt is.
Persze.
De hogy csináltad meg, amikor turné volt például?
Hát úgy, hogy sírtam turné alatt. Mert egyszerűen szakadtak fel azok a sebek, traumák.
De hogy telefonon beszéltél a terapeutával?
Ha kellett telefonon, ha kellett élőben, ahogy tudtam. Tehát én annyira rákattantam arra, hogy elkezdtem megismerni magamat. Nem azt a cukormázas szart, amit próbáltam. De tényleg, tehát én nem azért tértem le erről az útra, mert én azt gondolom, hogy az jó volt. Azt gondolom, hogy az nem volt jó. Kifejezetten nem volt jó. És rettentő fárasztó volt valaki mást játszani, mint aki vagyok. Még akkor is, hogyha sokkal népszerűbb voltam.
Nagyon szeretted azt a népszerű srácot, nem?
Nem, mert most nincsenek lelki bajaim. Iszonyan stabil vagyok, megvan a lelki békém. Annak idején gyógyszereket szedtem, ittam, drogoztam, próbáltam a kisítűséget és az iszonyatosan alacsony becsülésemet folyamatosan csajozásba folytani.
Ez egy érdekes pont. Van egy ember, akinek van hangja, egy frontember. Ennél ugye azt gondolnánk, hogy nincs feljebb. De van, mert hogy még a csávó modell is magas is hozzá, igen, a csajok imádják, szaladnak utána, és persze, most ez egy naív kérdés lesz, de csak felteszem azok kedvére, akik egyébként valószínűleg ezt feltennék, hogy mitől van önbecsülési problémája egy ilyen gyereknek. És nyilván nagyon messziről hozott ezt. Tehát az, amit valamit a gyerekkorodból nem tudtál talán feldolgozni, vagy passz. De hogy erre rájöttél erre az önbecsülési problémára, és most van ennek jele?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez az önbecsülés. Az önbecsülés ez egy mulandó dolog, és nagyon-nagyon-nagyon sok és függ külső körülményektől. Csak külső körülményektől függ az önbecsülésed. Hiszen abban a pillanatban, hogy megváltoznak a testi adottságaid, amik megváltozhatnak bármikor, vagy az egészségi állapotod, vagy a munkád, ahonnan az önbecsülésed jön, milyen önbecsülés az, ami ezzel azonnal eltűnik. Tehát én hiába vagyok jóképű, sikeres, hogyha lebénulok egy balesetben, vagy elmegy a hangom. Hol van az önbecsülés akkor? Milyen önbecsülés az? Tényleg ezt az önbecsülést keresünk valójában, ami annyira illékony, hogy szinte nem is létezik, mert a másodperc tört része alatt válik köddé az egész, és én ennek az illékonyságát éreztem. Sőt, én a hírnévbe, ami egy nagyon komoly drog, most kezdek rájönni, hogy
a hírnév addiktív, igen, ezt már hallottam mástól is. Igen.
Az kemény, én szoktam már a dolgokról, Xanaxról, cigiről, mindenféle fűről, de a hírnév, az pedig azt mondják, hogy a Xanax meg a cigi, az még a heroinnál is durvább.
És a hírnév az még a hírnév
az top.
Még a mindenek felett
az
van.
Az top, mert az minden egyszerre.
Ma tehát, hogy állsz a hírnévhez?
Ma úgy, hogy nagyon sokszor nyakon csípem magam, hogy iszonyatosan vágyok rá még mindig. Még mindig ott van, mert összekötöttem valamivel. Hogy a hírnév, ha híres leszek, akkor nem történik meg velem mondjuk az a trauma, ami gyerekként megtörtént, hogy ott hagytak, nem figyeltek rám.
Ki hagyott ott?
Ki nem hagyott ott? A mai napig mindenki ott hagyott szinte, aki nem a mostani barátnőm, mondjuk most csak a párkapcsolatokról beszélünk. Ha. A szüleim ugyanúgy csalódást okoztak, és úgy éreztem bizonyos helyzetekben, hogy ott hagytak, mint hogy mindenkinek. Tehát nincs egy olyan kapcsolat.
Ezt tudtad rendezni például anyukáddal?
Abszolút, igen.
De édesapád meghalt.
Igen. Igen, édesapámmal is tudtam rendezni, és édesanyámmal is rendezem, és hogyha ebből még marad, a csalódottságból, vagy a fájdalomból, vagy bármiből, akkor azt újra adok neki teret, és megemésztem. Mert nem kell, mert nincs olyan érzelem, amitől félnem kell, mert őszinte vagyok magammal, és ezt a tisztaságot az élet honorálja. Egy valamilyen szintű legyőzhetetlenséggel, ami nem az ego legyőzhetetlenség, hogy ezt is meg tudom csinálni, hanem egy olyan bölcsességből adódó nyugalom, ami hagyja bármi is jöjjön ebben a pillanatban, mert tudja, hogy...
Ismerem ezt az érzést, de tudod, mihez kötöm? A szexhez. Ez tök durva, hogy a szex után például van egy ilyen bármire képes vagy érzés.
Aha. A bármire képes vagy, az hát, vonatkozik...
De akkor... nem az ego, tehát nem, az a nyugalom, az ezzel járó
de amikor van egy nagyon rossz szex, és nagyon rosszul teljesítettél, akkor is megvan az érzésed?
Nincs, de hogy tehát, hogy ez, nem tudom, ez most eszembe se jutott. Valamiért azért... ez nem volt opció
igen,
most.
Igen, azért, mert tehát látni valakit általad feljutni a csúcsra és kielégülni, nagyon sok, tehát lelki és fizikai síkon, az tud egy boostot adni, de én nem erről beszélek. Én nem egy felfokozott állapotról beszélek, hanem amikor arról beszélek, hogy amikor a legjobban gyűlölöd magad, az is oké. Okay. Igazi feltétel nélküli szeretet az, amikor úgy is elfogadod magad, hogyha gyűlölöd magad, és nem harcolsz vele. Mert hiszen miért ne gyűlölhetnéd magad? Ki az Isten mondta, hogy te nem gyűlölheted magad ebben az életben? Sokan mondják, tudom, de biztos, hogy igazuk volt? Biztos, hogy tudjuk, hogy milyen szeretni önmagunkat, hogyha nem tudjuk, hogy milyen gyűlölni magunkat tényleg, és tudjuk értékelni egyébként azt a fajta szeretetet, ami egyébként ugyanúgy egy pillanatban jelenik meg, mint az a gyűlölet, amihez képest tudjuk igazán értékelni mondjuk ezt.
De akkor szerinted a szabadságot is csak akkor tudjuk értékelni, hogyha megismerjük, hogy milyen az, amikor gúzsba kötnek?
Mert mi a szabadság szerinted?
Hát az, hogy nem vagy húsba kötve, az, hogy nem mások irányítják az életedet. Te tudsz bármikor, te vagy a önmagad felett. Te vagy felelős azért, hogy mit teszel, és felelősséget teljes tudatában nyugodtan tudsz cselekedni azt, amit szeretnél.
És mi van akkor, hogyha jön egy olyan élethelyzet, amire egyáltalán nem vagy felkészülve, és teljesen a te kontrollon kívül van?
Igen, mi lenne?
Hát akkor hol
vagy akkor a szabadság?
Aha, akkor jön a szabadság.
Hát figyelj, én szerint, most tényleg most olyan, mintha te lennél a terapeután, kicsit most
csak beszélgetünk, vissza. Csak az a fura, hogy ezt mindenki egy terápiához köti, de ilyen egy normális beszélgetés. Ez nem egy
terápia. Abszolút jogos.
Tehát, hogy én így beszélgetek, és én persze ezt
de először... Értem, a kérdésre térjük már vissza, mert ez tényleg érdekel. Szóval, hogy mi történik akkor, hogyha valami olyan van, ami tőlem független, vagy tőlem kívülálló ok.
Mi történik akkor az a szabadsággal, amit mondtál?
Hogy mi történik vele? Kell történnie valaminek a szabadsággal?
Hát nézd, hogyha megfosztanak...
Box utcába megy.
Megfosztanak a szabad akaratottól, akkor az a szabadság az ugyanolyan illékony lesz, mint amiről beszéltünk, a önbecsülés. Tehát ez megint egy olyan fajta szabadság, ami feltételekhez van kötve. Engem mindig is a feltételektől függetlenség érdekel. Tehát mi az a szabadság, amit nem tudnak elvenni tőled? Hiszen bármilyen másfajta szabadságot úgyis elvesz az élet. Hát elveszi. Hát ez tök mindegy, hogy ma, vagy holnap után, de el fogja venni. Engem az a szabadság érdekelt, mert én ilyen szabadságban nagyon sokat kaptam. Jól néztem ki, mit tudom, jó hangom volt.
Eszedbe se jutott, hogy ezeket elveszítheted, mi?
Persze, nem jutott eszembe.
Mikor kezdtél ezen gondolkodni, hogy elveszítheted?
Amikor elkezdtem elveszíteni őket.
De miért veszítetted el? Mert például te, azt hiszem, hogy így volt, ezt nem segíts, hogy te magadtól léptél ki. Például a zenekarból, egy sikeres zenekarból.
Igen, igen, elkezdtem kiégni, elkezdődtek nálam a depresszió.
Nyugi, a következő etapban lesz rá közel 20 percünk. Depresszióról.
Jó, csak én például ígéretet tettem egy valakinek, aki írt egy kommentet, és megkérdezte.
Ma este?
Azt hiszem tegnap írt még a tegnapi posztomhoz, amivel beharangoztam, hogy majd itt beszélgetni fogunk, hogy mennyi idő alatt jöttem ki a depresszióba. De...
Azt én is szeretném már megtudni. Hallgatja az adást? Reméljük.
Nem tudom, ha nem is hallgatja, de majd lesz egy megosztató link, és akkor majd lehet, hogy végig hallgatja ott. De engem nem az érdekel, hogy ő hallgatni fogja, vagy sem, hanem az az ígéret, amit én tettem neki, hogy én el fogom ezt mondani, és már el is felejtettem, hogy mi volt a
kérdés?
Aha.
Hát, hogy mikor jöttél erre rá?
Hogy én ezt keresem.
Mi történt, amikor kiléptél a sikeres zenekarba?
Amikor én kiléptem a zenekarból, az a párhuzamosan, és azelőtt is már elindult egy olyan folyamat, hogy nem értettem, hogy minden álmom valóra vált, és miért nem vagyok még mindig. Miért nincs meg még mindig az elégedettségérzés? és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy vajon melyik mondat volt az, ami hazugság volt, amit én elhittem, és most valahogy az élet nem azt adta, amit én vártam tőle. És szerintem a depresszió sokszor itt kezdődik. A depresszió, hogy mi a depresszió? A depresszió, én azt vettem észre, hogy rengeteg olyan elfojtott, elnyomott, feldolgozatlan érzés egyvelege, amit már nem tudsz egyszerűen ignorálni. És akkorára nőtt a lényedben, hogy nem tudsz már hova menekülni, hova fordulni, mert egyszerűen ott van, és kopogtat, és nem hagyja abba. És egyébként ilyenkor szokták azt mondani, hogy az ember befordul. Milyen érdekes, nem? Befordul önmagába. Tehát a depressziónak
van... És ennek van egy pejoratív értéke.
Abszolút a pejoratív értékéről beszélek, és igen. Próbáltam volna kibontani ebből a negativitásból, próbáltam volna azt az érdekességet megvilágítani, hogy közben elkezdesz befele fordulni saját magadba. Ami persze, hogy pejoratív, mert be vagy fordulva, ki az Isten akar befordulni, nem senki. De hogy közben ott van egy, ugye, ha már önkeresés, önkutatás, saját magad iránt táplált érdeklődés, akkor ez az én utamnak ez egy nagyon-nagyon fontos része volt, és nagyon fontos állomása, és ott kezdtem el igazán komoly kincseket találni. Amikor a depresszió térdre, majd magamba kényszerített, akkor még nem tudtam, hogy mi ez, akkor még nem tudtam, hogy azért van itt egyébként, hogy engem tanítson, akkor csak azt tudtam, hogy ez most komoly, hogy ez velem történik? Mit csináltam? Kit? Lehet, hogy Isten saját is hazavittem.
Mekkora hülye vagy. Úristen.
Arra ugye ez jutott eszembe, mert tényleg ilyeneket gondoltam, hogy jó, ilyet, ezt nem gondoltam, egyáltalán nem volt humorérzékem, csak egy borzalmas szar fizikai és lelki állapotom, és csak a brutális szenvedés volt.
Na, akkor a következő rész tartalmából akkor megyünk rá igazán a depresszióra. Kedves hölgyek, urak, akinek megjött a kedve, maradjon velünk. Fehér Balázsral beszélgetünk.
Senkinek nem jött a kedve, de...
Mindjárt de... a depresszióra. De igen, ez egy nagyon fontos téma. Már beszéltünk ebben az adásban az élet igen. szeretetéről, a boldogságról, a tanulható boldogságról. Szóval minden csupa ilyen, a monogámiáról, a poligámiáról, annyi mindenről volt már szó, de valahogy a depressziót elkerültük az elmúlt 8 hónapban. Persze bennünket nem került el, de most érdemes beszélni róla.